Kérem, hogy a gyülekezet álljon föl és hallgassunk meg az Isten igéjét. Az igé ma este a Máté evangélium a 6. részből, a 19. verstől a 21. versig, és utána a 24. vers. Így szól az Isten igéje. Ne gyűjtjetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozda megeszmiszti, és a tovajok kiássak és ellopják, hanem gyűjtjetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, se a rozda nem emészti meg, és ahol a tovaj sem ássa ki, és nem lopja el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Így szól az Isten igéje. Másképpen szeretnék kezdeni ma este, mint esetleg megszoktunk egy Isten tiszteleten. Szeretnék kezdeni egy kis vizsgával. Tudom, hogy aki már idősebb, már régóta nem vizsgázott. Szerintem, aki iskolába jár, azt mondja, hogy nem, már elég van ezekből az iskolában. Ez egy könnyű vizsga lesz, és az a jó, hogy senki nem fog tudni, hogy milyen eredményt kaptál. Jó? Lesz egy pár kérdésem. A feladatod azt lesz, hogy dönteni, hogy ezek igaz vagy hamis. Jó? Elég egyszerű. 50%-a, hogy jól válaszolsz. Az első. Igaz vagy hamis. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Ez igaz vagy hamis? Ez hamis. Ez hamis, mert amit én mondtam, boldogok a szegények. A Bibliában, amit olvasunk, egészen más. Mert a Bibliában mi azt olvasunk, hogy boldogok a lelki szegények. Van óriási különbség a kettő között. Egy szó a nullok az egész. Jó, akkor egy másik kérdés, ez könnyebb lesz. Ha gazdag vagy, a Biblia szerint az bűn. Hangosabban? Hamis vagy igaz? Hamis. Az, hogy valaki gazdag, az nem jelenti, hogy ő bűnös. Ráadásul, ha mi olvasunk a Bibliában, vannak olyan emberek, akik szerepelnek a hit hősök között, akik nagyon gazdag emberek voltak. A Jób gazdag ember volt. Az Abraham gazdag ember volt. Jó? Akkor következő kérdés. Mert minden gonosznak gyökere a pénz. Igaz vagy hamis? Akkor megint ez hamis, mert megint kihattam egy szót. A pénz szerelme. A pénz szerelme az a pénz a semleges. A pénz az se jó, se rossz. Lényegében azt lehet mondani, hogy mi nem tudunk élni nélküle. Az tartozik az életünkhez. A kérdés az, hogy mi hogyan éljünk azzal. Az milyen szerepe van a mi életünkben. Az a legfontosabb, vagy nem. Akkor még egy utolsó kérdés. Jézus példázataiban miről beszél többet? Az imádságról vagy a pénzről? A példázatok, amit Jézus mondott az Új Szövetségben, ami le van írva a 4 evangéliumban, miről beszél többet? Az imádságról vagy a pénzről. Ez lehetséges, hogy ez furcsán hangzik, de a pénzről beszél többet, mint az imádságról. A példázatok majdnem 30%-a foglalkozik a pénzzel valami formában. Akkor ez mit jel? A pénz fontosabb, mint az imádság? Nem mondanám ezt, hanem azt mondom, hogy van több problémánk a pénzzel, mint az imádsággal. És Jézus azért többet beszélt erről, mert ő tudja azt, hogy ez milyen nagy probléma okozhat a mi életünkben. És az egyik, ami nagyon fontos, hogy mi megértünk, az, hogy Isten szeret minket. És az, hogy Isten szeret minket, ő nem csak úgy teremtett minket, és azt mondja, hogy jó, most menjetek és éljetek, hanem Isten akar segítséget adni nekünk abban, hogy hogyan kell élni. És ő akar segítséget adni, útmutatást adni, hogy bizonyos helyzetekben mit kell tenni. A kérdés az, hogy mi elfogadjunk azt, hogy Jézus az Úr, és abban az értelemben, hogy Jézus az Úr, mi elfogadjuk azt a tanácsot, vagy nem. Érdekes módon, hogyha mi gondolkozunk az emberekről, mi azt látjuk, hogy a kicsi gyerekek, ők, amikor ők hallnak valamit, amit a szülők mondanak, ők nagyon könnyen elfogadnak azt. És azt mondjuk, hogy ha az én szüleim mondanak azt, valamit az igaz. De utána érkezünk egy olyan pontra a mi életünkben, amikor mi sérülők vagyunk. És akkor az már 12 évesen, esetleg 13, 14, 15 évesen. És akkor, ha a szüleink mondanak valamit, akkor a sérdelő gyerek azt mondja, hogy ők mit tudnak. Ők nem élnek a mai világban, ők nem tudnak, hogy mi a jó, mi a helyes, amit a szülők mondanak, nem kell arra figyelni. És utána menjünk még egy 10, 15, 20 év, és utána megint ugyanazok a gyerekek, akik sérülő korban kérdőjeleztek mindent, amit a szülők mondtak, rájönnek, hogy mégis volt valami bölcsőség abban, amit mondtak. Mégis jól láttak a dolgokat. És valahogyan ugyanezt látom, ahogyan mi gondolkodunk Istenről. Amikor az ember meg nagyon fiatal elfogad azt, amit Isten mond. De nagyon sok helyzetben érkezünk egy olyan pontra a mi életünkben, hogy mi kezdjünk kérdőjelezni mindent, amit Isten mond. És csak később rájövünk arra, hogy ha Isten mond valamit, érdemes figyelembe venni azt. Mert Isten olyan, mint a mi szüleink, csak sokkal jobbannak. És ha a szüleink, ha ők mondanak nekünk dolgok, ami a mi javunkra, mennyire inkább igaz az, hogy Isten mond olyan dolgok, ami a mi javunkra van. Isten szeret téged. És Isten a legjobbat akar neked. A kérdés az, hogy mi elfogadjuk ezt, vagy nem. De az nem kérdés, hogy Isten szeret téged. És az nem kérdés, hogy Isten ad nekünk tanácsot az ő igéjében. Először fogunk nézni egy kicsit, hogy ő mit mond a pénzről, hogy hogyan tudunk szerezni a pénzt. Utána fogunk látni azt, hogy ő mit mond arról, hogy hogyan kell használnunk azt a pénzt, ami van. És az utolsó téma, amit fogunk érinteni azt, hogy mi legyen a mi hozzáállásunk a pénzvel. Az első kérdés. A Biblia mit tanít arról, hogy hogyan lehet szerezni pénzt? Gondolkodunk a különböző lehetőségekről. Az egyik mód, ahogyan az ember tud szerezni a pénzt, a lopás. A lopás egy nagyon hatékony módszer. Az ember nagyon gyorsan tud nagyon sokat kapni. De mindig van valaki, aki rosszul jár haza, akitől lopunk. És nyilvánvaló, és azt láttunk tegnap este a Bibliában, hogy Isten nem támogatja ezt a módszert. Ő azt mondja, hogy ez nem egy jó módszer, ahogyan az ember tud szerezni pénzt.
A lopás nem. Ugyanezt lehetne mondani azt a pénz hamosításról. Elfelejtettem hozni magammal, amikor gimnáziumba jártam, egy páran mi azt gondoltunk, hogy ez egy jó megoldás. És volt egy óra a gimnáziumban, hogy mi tanultunk azt, hogy hogyan kell használni egy nyomdagépet. És a tanár mindig ő hétfőn bejött, és ő adott egy feladatot az osztálynak, és utána ő pénteken visszajött, és ő megnézte azt, hogy mit csináltunk azon a héten. És hétfőn adott nekünk egy kis útmutatást, hogy hogyan kell csinálni valamit, kellett bélyegzőket csinálni, ezt csinálni, azt csinálni. De az egyik héten ő bejött, és azt mondja, hogy a feladat ezen a héten kell használni a nyomdagépet, és kell nyomtatni valami két oldal, különböző színekkel, és akkor pénteken fogok megnézni, hogy mit csináltatok. A tanár elment, mi gondolkoztunk, hogy mit tudunk csinálni. És néztünk egy 5 dolláros, és mi azt láttunk, hogy nézd. Ez egy tökéletes dolog. Az egyik oldalon zöld a tinta, a másik oldalon fekete a tinta, van olyan, hogy piros tinta is kell használni, és akkor mi kezdtünk dolgozni. Fényképeztünk a pénzt, csináltunk a lemezeket, amivel tudunk legyártani ezt, és mi kezdtünk gyártani az 5 dollárosokat. Tudtunk azt, hogy a papír, amit használtunk, az nem volt az igazi, de csináltunk egy kis kutatást, és találtunk egy olyan papír, ami nem volt teljesen tökéletes, de nem volt rossz. És egész héten keményen dolgoztunk, úgyhogy már csütörtökön délután gondolkoztunk arra, hogy esetleg csináljunk egy próbát, és menjünk egy boltba, és próbáljunk használni ezt a pénzt. Nem mertünk azt csinálni. Péntek reggel a tanár bejön, és ő látta, hogy mit csináltunk. Az arca teljesen fehér lett. És ő azt mondja, hogy börtönbe mehettünk emiatt. És gyorsan összegyűjtött mindent, és azt mondja, hogy ezt kell égetni. De mi, és mi lesz az eredménye? Mi lesz a jegye? És ő azt mondja, ez ötös munka. Az a probléma. A pénzgyártás az sem megoldás. Csak mondom azt, hogy mi kísérleteztünk vele, ez nem a megoldás. A másik lehetőség, ami felmerül, a szerencsejáték. Milyen nagyszerű dolog a szerencsejáték. Semmit nem kell csinálni, csak legyen egy kis szerencse. És ha van egy kis szerencse, akkor jó lesz. És hány ember remélkedik ebben? Hányan van az, akik menjünk a boltba és vásároljunk azt a jegyet? Azzal a reménységgel, hogy ha egyszer tudnám nyerni, akkor ezt tudna megoldani minden problémát az életemben. A Biblia más mond. A Bibliában mi azt olvasunk, hogy az a pénz, amit az ember gyorsan kap, az gyorsan el is megy. Egyszer mi csináltunk egy kísérletet. Én futballoztam egy foci csapatban, az Egyesült Államokban, és az egyik alkalom mi mentünk Las Vegasbe, egy mérkőzésre. És amikor mi ott voltunk Las Vegasben, ez egy keresztény foci csapat volt, és akkor mi döntöttünk, hogy mi fogunk csinálni egy kísérletet. És péntek este, mielőtt volt egy szombati mérkőzés, azt döntöttük, hogy mi fogunk kipróbálni a szerencsejátékokat itt Las Vegasben. És mi úgy döntöttünk, hogy mi maximum 5 dollárt fogunk használni. És mi úgy magyaráztunk ezt, ha mi menjünk moziba, szórakozásra, az 5 dollárba kerülne, akkor mi ezt fogunk kipróbálni itt Las Vegasben. És mi kezdtünk este 6-kor, és este 8-kor találkoztam az egyik csapattársammal, és nagyon büszkén mondtam, hogy már 20 dollárom van, ez nagyszerű. Este 10-kor, amikor kellett visszamennünk a szállodába, mindenki kivétel nélkül lenullázott. Egy jó kísérlet volt, egy jó tapasztalat volt nekünk. Mi azt tanultunk azon az este a saját bőrökön, hogy a szerencse játék nem a megoldás. Attól nem lesz gazdag az ember. Az egyik alapvető dolog, amit mondanak a szerencse játékról, a ház mindig győz. Azt jelenti, hogy mindenki, aki részt vesz, hosszú távon az veszteséges lesz. Akkor azt látjuk, hogy a pénzgyártás, a lopás, a szerencse játék az egyik se a megoldást, akkor az igé mit mond? Van még egy ötletem. Örökölni pénz. Attól lesz a gazdag, ha tudnám örökölni jó sok pénz. Amikor érkeztem ide Magyarországra több mint 30 évvel ezelőtt, én hallottam több ember azt mondani, hogy vannak rokonaim kint az Egyesült Államokban. Van egy nagy bácsi, és majd amikor meghal, akkor én olyan sok pénz fogok örökölni. Én az Egyesült Államokban növekedtem fel. Volt 5-6 nagy bátyja ott az Egyesült Államokban, most már mindegyik meghalt. Egy félőt nem örököltem tőlük. Nem lehet számítani abban, nem lehet várni azt, hogy valami nagy örökség, és akkor azt fog megoldani minden problémát az életemben. Persze lehetséges, hogy az ember valamikor az életemben fog örökölni valamit, a szülőktől, a nagyszülőktől. Lehet örülni annak, de abban nem szabad bízni, abban nem szabad remélkedni. Van még egy dolog, amit tapasztaltam Magyarországon, amit az emberek mondnak, hogy mi a megoldást. Az állam. Az állam bácsi, ő fog gondoskodni rólunk. Ő fog adni segélyt, amikor munkanélküli vagyok. Ő fog adni pénzt, amikor nyugdíjba megyek. Én fogok bízni az államban, hogy az állam gondoskodik rólam. Ma olvastam az interneten, hogy az ország, amit fogunk kapni nyugdíjaskor, az kevesebb lesz, mint eddig vártunk. Itt Magyarország. És eddig nem vártunk túl sokat. Az állam nem fog megoldani a problémáinkat. Az biztos. A Biblia egy utat mond arra, hogy hogyan lehet szerezni pénzt. És a példabeszédek 6. részben ott olvasunk, hogy vannak olyan állatok, amit másznak a konyhában, a hangyak. És az író azt mondjuk, hogy nézzünk a hangyak. És nézzünk azt, hogy ezek a hangyak milyen szorgalmasan dolgoznak. És abból a szorgalmas munkából ők tudnak félretenni azt a táplálékot, ami kell. És a példabeszédben azt látjuk, hogy a megoldás, hogy mi követjünk azt a példát. A szorgalmas munka. Újból és újból látjuk az igében, hogy az igé ezt az útmutatást ad nekünk. Nincs más út, hogy az ember szerzi a pénzt, mint a munka. És megint én azt láttam, hogy az idősebbek, akik jártak előttünk, egy nagyon jó példa volt ebben. Ők keményen dolgoztak. És akkor volt elég, amennyire kellett nekik. Soha sem volt nagy bőrség, soha sem volt nagyon sok, de mindig elég volt, mert ők keményen dolgoztak. És hányszor beszélek egy fiatal emberrel Budapesten, és ő azt mondja, hogy annyi pénzért én nem megyek el dolgozni. Annyi pénzért nem. Én az nagyon szomorú, mert valahol kell kezdeni. És az a meggyőződésem, és az a tapasztalatom azt, hogy ha van valaki, aki hajlandó elmenni, dolgozni a kicsiért. És van egy olyan példázat, amit Jézus mondott, hogy aki hűséges a kicsi dolgokban, akkor ő fog kapni nagyobb megbízást. És ez egy Biblia elv. Ha hűséges vagy a kicsi dolgokban, bármilyen munkában, ha szorgalmasan végzel azt a munkát, akkor újabb ajtók fognak nyílni előtted. Hogyan szerzünk pénzt? Szorgalmasan dolgozunk. Ez az útmutatás, amit Isten ad. Ha mi elfogadjunk azt, hogy Jézus az Úr, akkor mi elfogadjuk azt, amit ő mond a munkáról. Hogy a munka nem egy büntetés. Ha mi visszamenjünk a Mózes első könyvébe, a második és a harmadik részben, mi már látjuk azt, hogy a kezdettől kezdve az Isten terve volt, hogy az ember dolgozzon. A bűnbeesés után mi azt látjuk, hogy a munka nehezebb lett, sokkal jobb lenne művelni egy kertet, amiben nincs gyomuk. A bűnbeesés előtt, nem tudom, hogy ez hogyan működött, de a gyomok nem voltak a kertben. De volt munka a kertben akkor is. Akkor is kellett vetni a magot. Akkor is kellett locsolni. Akkor is kellett metszeni. Ez volt az Isten terve, hogy az ember dolgozzon. Persze, most már nehezebb. De marad ugyanaz, hogy az ember dolgozzon. Ez az első kérdés. A következő kérdés az, hogy hogyan használjunk azt a pénzt, ami van. És ott a Máté evangéliumban látjuk azt a példázat a sáfárról. És azt látjuk, vagy először azt kell mondanom, hogy az a sáfár szó, legalább nekem az egy elég idegen szó, nem nagyon találkozom ezzel a kifejezéssel a mai magyar nyelven. Újságban nem nagyon látom ezt a szót, a Bibliában igen. De a hétköznapi értelemben nem. De a sáfár az egy kicsit olyan, mint egy mai szó, a manager. Olyan ember, aki irányít és vezet és szervez. Ha van egy cég, ahol van egy ember, aki ilyen manager pozícióban van, ő olyan, mint a Biblia értelemben egy sáfár. Az, amit ő irányít, az nem az őve, az a cége. Az ő feladata jól használni azt, jól gazdálkodni azzal. És akkor Isten azt mondja, hogy ez a mi feladatunk, mindegyik háztartásban, hogy mi legyen jó sáfárok, hogy mi jó gazdálkodunk azzal, ami van. És valahogyan ebben látjuk azt, hogy az, ami van, az nem a tiéd. Ez egy kicsit furcsán hangzik, hogyha egy férfinek azt mondjuk, hogyha van egy pénztárcád, és van pénz benne, az a pénz nem a tiéd. Akkor kié? És viccesen azt tudom mondani, hogy az nyilvánvaló, hogy az nem a tiéd, hanem az a feleségedé. Te keresel, és akkor majd a feleséged költi azt a pénzt. De amikor én azt mondom, hogy az a pénz, ami a pénztárcádban nem a tiéd, én azt mondom, hogy az az Istené. És a te feladatod jól használni azt a pénzt. Egy jó sáfár lenni azzal. A Biblia mit mond erről, hogy mi hogyan tudunk jó sáfárok lenni? Az első dolog, amit a Biblia mond, amikor beszél a pénzről, amit nagyon sokat mond, azt, hogy az a pénz, amit van, fontos, hogy mi egy részét visszaadjuk Istennek. És amikor én ide jöttem ma este, a Krisztián már mondta azt, hogy ő nem adta ezt a témát. És amikor beszélek erről a témáról, hogy kell visszaadni Istennek, én hangsúlyozom azt, hogy ezt mondom a hívő embereknek. Ha vendég vagy itt ma este, ha nem vagy még egy hívő ember, én nem akarok, egy másik persze nem akarok kérni azt, hogy te adjad pénz a gyülekezetnek, és adjad pénz Istennek. Nem arról van szó itt ma este. Ez nem egy pénzgyűjtő alkalom. hanem mi próbáljuk látni azt, hogy Isten mit mond a pénzről. És ezt mond a hívő embernek, hogy az a pénz, amit van, azt kell visszaadni az Úrnak. A példabeszédekben a harmadik rész, a 9. vers. A példabeszéd a harmadik rész, a 9. versben olvasunk azt, hogy tiszteld az Urat vagyonodból, az egész jövedelmedből, a legjavából. Itt az a gondolat, hogy mi akarunk visszaadni az Úrnak a legjobbat. Más helyben mi olvasunk azt, hogy adjunk neki az első gyümölcsből. Kérdezem. Amikor bejön az első gyümölcsöt, tudjunk, hogy mennyi lesz a végén? Nem. Gondolom, van olyan, aki itt van, aki sokkal jobban tudja ezt, mint én. Sokkal többet foglalkoztok a gyümölcsel és ilyesmivel. És mi azt látjuk, amikor mi tudunk leszedni az első gyümölcsöt a falról, mi nem tudjunk, hogy mennyi lesz a végeredmény. Az az időjárás, ami jön utána, nagyon tud befolyásolni azt. Ha túl sok a csapadék, ha túl kevés a csapadék, ha van jég eső, milyen gyorsan olyan kárt tud okozni. De az igé azt mondja, hogy az első gyümölcsből mi adjunk az Úrnak. Lényegében ezt jelenti, hogy ez egy hitlépés. Amikor mi az elsőből mi adjunk az Úrnak, az egy hitlépés. Kérdezem, az átlag keresztény ember hogyan ad az Úrnak? Úgy csináljunk azt, hogy kapunk a fizetést a hónap elején, befizettünk az összes sarga csekket, utána menjünk a bevásárló központba vásárolni az élelmiszer, ami kell, utána ezt és azt megvásároljunk, és ha esetleg a hónap végén marad valamit, akkor tudunk adni. Az én tapasztalatom, ha mi ezt csináljunk, a hónap végén nem marad semmi. És akkor nem tudunk adni. Az Új Szövetségben több útmutatást látjunk erről. Az első helyen, amit szeretnék kiemelni, az első Korintus a 16. részben. És itt, amikor Paul írt annak, azok az embereknek a korintusi gyülekezetben, ő mondta neki, hogy a hét első napján mindegyek tegyetek félre a gyűjtés össze azt, amit telik tőled. Nehogy akkor történjek a gyűjtést, amikor oda megyek. Ott abban a kultúrában a legtöbb ember kapta a fizetést a hét első napján. És akkor mi azt olvasunk, hogy az ember az volt a feladat, amikor kapta a fizetést az első napján, akkor ő félre tegyen azt, amit ad az Úrnak. És érdekes, hogy ebben az igében azt mondja, hogy ami telik tőle. Ő nem mond itt egy konkrét összeget, hanem ő azt mondja, hogy az az ember, aki sokkal többet keres, az az ember sokkal többet tud adni. És mi teszünk félre azt. A tovább menjünk a Paul második levele a korintusi gyülekezetnek, ott a 8. részben, a 3. versben, ő azt mondja, hogy erőjünk szerint, sőt erőkön fölül is önként adakozatok. Nem csak az erőkön, hanem az erőkön fölül. Lényegében ez azt mondja, hogy az mikor az ember ad, hoz valami fajta áldozatot. Nagyon könnyű adni a fölöslegesből. Nagyon nehéz adni, amikor egy áldozatot kell hozni. Ismerjük a történet, amit Jézus mondott, amikor az ösvegy asszony adott két fillért. És Jézus mondta azt, hogy ő többet adott, mint az összes többi. A többi többet adtak. számban. De ez az örcsbe egy asszony többet adott, mert az nem a kérdés, hogy mennyit adjunk, hanem az a kérdés, hogy mennyit marad, miután az ember ad. És abban az értelemben az az ősvegy sokkal többet adott. Isten azt várja tőlünk, hogy mi valami áldozatot hozunk, amikor mi adakozunk. És nagyon nehéz, mert nagyon nyomás. Mert mi állandóan látjunk, hogy a szomszéd hogyan él. És mi mindig akarunk lépést tartani a szomszédokkal. Ha a szomszéd vásárol valamit, akkor nekünk is kell vásárolni azt. Én emlékszem a 80-as években, amikor már kezdődött azt az időre, amikor tudtunk kimenni Bécsbe vásárolni. És én emlékszem, amikor mi visszajöttünk, és a határnál minden kocsi tetején ott volt egy mérőtör. Mindenkinek ott Ausztriából kell visszahozni egy mérőtör. Ha kell, ha nem kell, vissza kell hozni egyet. Vagy utána jött a mikrohullámsütör. És akkor mindenkinek kellett, nem is tudtunk, hogyan kell használni, de kell azt a mikrohullámsütör. Mert a szomszédoknak van. Néha tanulnunk kell egy áldozatot hozni. Nemet mondani, hogy most nem, mert van valami, ami fontosabb. És utána a 9. részben látjunk azt, hogy Isten szereti a jó kedvű adakozó. És azt olvasunk ott, hogy nem kedvetlenül, se kényszerből adakozunk. Kell imádkozni, hogy Isten végzi a munkát a mi szívünkben, hogy mi örömmel tudunk adni. Amikor én gyerek voltam, hallottam azt a mondat, hogy jobb adni, mint kapni. És én azt mondom, hogy ez valami nagy tévedés. Ez valami nagy tévedés, mert karácsonykor mindenki tudja azt, hogy ami ott van a karácsonyfa alatt, sokkal jobb kapni, mint adni. De az évek folyamán tapasztaltam azt újból és újból, hogy nagyobb boldogság van abban, amikor mi tudunk adni másnaknak. Amikor mi tudunk látni az öröm egy másik ember arcában, amikor ő kap. Az egy sokkal drágább kincs, amit olvastunk a Máté 6-ban. Van azok a dolgok, amit a rózsda tud elvenni. Azt a mosoly egy másik ember arcán senki nem tud elvenni azt. Az marad. So így lehet egy jó kedvű adakozó, amikor mi így tudunk adni. Ez az egyik, amit az ige mond nekünk, hogy hogyan kell használni a pénzt. A másik, és itt lehetséges, hogy az emberek fognak megkövezni engem, hogy én ilyesmit mondok, de én azt fogok mondani annak ellenére, hogy a másik dolog, amit kell csinálni a pénzzel, félretenni. Félretenni? Igen. Tegnap este találkoztunk valakivel a Mózes első könyvében, a József, és láttunk a problémák a József életében, majd vasárnap vissza fogunk térni a Józsefhoz, de most csak egy részét a József életéből szeretnék kiemelni. Az a rész, amikor ő lett a miniszter elnök lényegében Egyiptomban. Amikor ő mondta a királynak, hogy mi lesz, és ő mondta a királynak, hogy lesz 7 év, ami nagyon bőséges lesz, amikor rengeteg lesz a termés, és nagyon jó lesz. De ő azt mondja, hogy az a 7 bőséges év után fog jönni 7 nagyon szűk év. És akkor József adta azt a tanácsot a királynak, hogy abban a 7 bőséges évben kell félretenni, mert lesz a 7 szűk év. És József csinálta ezt, és mi látjunk ezt, hogy milyen jó eredmény hozott Egyiptomnak az aladöntéssel. Azt kell látnunk, hogy a mi életünkben vannak bőséges évek, és vannak szűk évek. Egy pár évvel ezelőtt nagyon rossz volt a gazdasági helyzet, nagyon magas volt a munkanélküliség. Most egy kicsit javul, még mindig nem jött teljesen rendbe. Ha jól tudom, ebben a részben az országban sokkal lassabban javul a helyzet, mint esetleg Budapesten. De valahogyan én kezdtem mondani az embereknek abban az időben, van munkad? Ha azt mondtak igen, akkor én azt mondom, akkor az tartozik a hét bőséges évhez. Ha van munkad, akkor az a bőség időszak. Mert nem tudod, hogy meddig lesz munkad. Ha van munkad, akkor az a bőség. Mert lesz olyan, amikor esetleg az ember munkanélküli, lesz olyan, amikor az ember nyugdíjas. És akkor abban a bőséges időben félre kell tenni. Félre kell tenni. Hangsúlyozom azt, hogy amikor mi félre teszünk, azt nem jelenti, hogy mi bízunk abban, amit mi félre teszünk. De a jó sáfárnak van tartalékja. A jó sáfárnak van tartalékja. Én azt látom, hogy valahogyan az ember életében, amikor jön a nehézség, amikor jönnek a problémák, általában nem egyesekben jönnek, hanem sorozatban jönnek. Én emlékszem, egy pár évvel ezelőtt, amikor mi költöztünk, akkor nagyon kevés maradt, nem volt nagy tartalék, de akkor az volt, hogy egyszerre tönkrement a mosógép, és két nap múlva tönkrement a hűtőszekrény. Akkor mit csináljunk, ha nincs tartalék? Mit csináljunk, ha nem tettünk félre semmit? Szóval valahogyan azt kell látnunk, hogy amikor van bőség, akkor félre kell tenni. Megint, ha nézünk a példabeszédek, megint van az a példa a hangyakról, hogy a hangyak félre tesznek nyáron, hogy legyen tartalék a télen. Régen olvastam egy könyvben, és a szerző bevezette olyan, amit ő nevezte a 80%-20% elv. És ő azt mondta, hogy azt kell törekedni, hogy az ember tud élni a 80%-ból. És az ember félretesz 10%, és az ember ad 10% az Úrnak. És én emlékszem, amikor én először mondtam ilyesmit Budapesten, akkor az emberek néztek rám, és úgy néztek rám, mintha én egy másik világból jöttem. És akkor azt mondtak, hogy Monty, lehetséges, hogy azt tudnak csinálni kint az Egyesült Államokban. De itt Magyarországon az lehetetlen. Érdekes volt, hogy én ezt tanítottam egyszer református lelkészeknek. És egy 10 évvel később, amikor ismét tanítottam erről, az egyik református lelkész ott volt. És ő fullalt, amikor mondtam ezt, és ő azt mondja, hogy szeretnék bizonyságot tenni. Én hallottam ezt a Montitól 10 évvel ezelőtt. És a feleségemmel mi úgy döntöttünk, hogy ezt fogunk csinálni. Egy lelkészi fizetésból. És ő azt mondta, hogy működött. Működött. Én nem ragaszkodom a számokhoz. Én ragaszkodom az elvhez, mert meg vagyok bőrzőve arról, hogy Isten adta ezt az elvet. És azt látom, hogy minden család kell dönteni azt, hogy mi mennyit fogunk adni az Úrnak, és mi mennyit fogunk félretenni. Lehetséges első körben nem lehet 10% és 10%. Lehetséges első körben csak 4% és 4%. De kezdeni kell. És kitűzni azt a cél előttünk, hogy legyen több, legyen nagyobb az. Ez nem azért van, hogy Isten akar büntetni valakit. Ez azért van, mert Isten akar segíteni minket. És az felszabadíthat minket, ha mi tudunk adni, és ha mi tudunk félretenni. Még egy pár terület abban, hogy hogyan használjunk a pénzt. A Bibliában azt olvasunk a Róma 13, a hetedik versben, hogy adjunk a császárnak a császárét. Csak egy mondat mondom, az adót kell fizetni. Ez az útmutatást, amit mi kapunk. Nem szabad keresni azt a módra, hogyan tudok csalni, hanem az adót adni kell. És meg vagyok győződve arról, hogy ha mi azt csináljunk, mi fogunk tapasztalni az Isten áldását a mi életünkben. A másik, a kulcsa. A Biblia sokat mond a kulcsánról. A példabeszéd 22:7-ben azt mondja, hogy az az ember, aki kulcsán kap pénz, ő rabszolga lesz. Az ember, aki tartozik, ő az egyik értelemben ő egy rabszolga. Itt pár évvel ezelőtt, ezzel a téma a kapcsolatban írtam egy szakdolgozatot. És néztem minden hely az Ószövetségben, ahol foglalkozott ezzel a kérdéssel. És az egyik, amit láttam, az, hogy a kölcsön és a tartozás az nem jelenti, hogy soha sem lehet, nem lehet fölvenni kölcsön. Mert vannak olyan helyzetek. Az egyik fő példa az, amikor az ember vásárol egy ingatlan, ahol a család fog lakni. Ahol a Biblia nem tiltja. De a gondolat az, hogy a ingatlan értéke mindig legyen több, mint a tartozás. És ez volt egy nagy probléma egy pár évvel ezelőtt, amikor mindenki kezdett fölvenni a kölcsön, svájci frankban. És utána láttunk egy hatalmas nagy árfolyam változás. És volt több eset, amikor az embernek a tartozása több volt, mint az ingatlan értéke. Az egyik gyülekezeti tagunk egy fiú vásárolt egy kocsit abban az időben. Svájci frank kölcsönnal, biztosítás volt, és loptak a kocsit. És a probléma az volt, hogy a biztosítás forintban volt. És kifizették azt, de akkor már a svájci frank kölcsön nagyobb volt, mint a kocsi értéke. Ez a szegény fiú 2 éven keresztül fizetett a kocsiért, amikor már nem volt az tulajdona. Már elloptak, és mindig maradt a banki tartozás. Mert a probléma az volt, hogy a kölcsön nagyobb volt, mint a fedezet. És a Biblia világosan azt mondja, hogy ez nem jó. A fedezet értéke mindig kell, hogy legyen nagyobb, mint a kölcsön. Én emlékszem, amikor mi megvásároltunk az első lakást Budapesten, egy 53 négyzetméter kis lakást, és fölvettünk kölcsönt, amikor vettünk azt a lakást. És én emlékszem azon a napon, amikor mondtam a feleségemnek, hogy Ibolya, nincs több tartozásunk. Ahogyan ő tudta mosolyogni akkor. És ő azt mondta, hogy mintha egy tehér, mintha egy kör leesett a hátamról, amikor azt mondta, hogy nincs tartozásunk. És pont az igéje ezt mond. Ha mi fölveszünk kölcsön, az olyan, mint egy tehért, amit mi fölveszünk a mi vállunkra. És a probléma nem az, hogy fölveszünk, hanem a probléma az, hogy túl sokat. Nem kezdjünk az 53 négyzetméteres el, hanem egyból a 70 négyzetméteres. Vagy nem a 70, hanem egyból a családihoz. Mindig valamivel több. És olyan tehért veszünk magunkra, hogy lényegében tönkre teszünk magunkat azon. Igen, és én már láttam azt, hogy családok tönkre mentek egy építkezésben, mert túl sokat vállaltak. Szükség van arra, hogy legyen egy terv, egy családi költségvetést. Ahogyan mi tervezünk, hogy mennyit fogunk adni az Úrnak, mennyit fogunk félretenni, és hogyan tudunk élni a maradékból. Ez nem egy tehér, amit Isten tesz rá, hanem ez felszabadít minket, ha mi tudunk ezek az elvek alkalmazni a mi életünkben. Befejezésül szeretnék visszamenni arra az igére, amit felolvastunk az Isten tisztelet elején, a Máté 6. részből. Amikor azt olvasunk a 24. versben, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és mammonnak. Fölteszem a kérdést. Mi a legfontosabb a te életedben? Mi a legfontosabb? Mert végül is a legfontosabb az Úr az életedben. Föltettünk azt a kérdést az elején, hogy Jézus az Úr az anyagi dolgokban. És vannak olyan helyzetek, amikor mi azt mondjuk, hogy én inkább bízom a pénzben, mint Istenben. Hova teszünk a mi hitünk? Egy utolsó példát mondom. Én az Egyesült Államokban növekedtem föl a Daily részen, és ott a telek egészen más, mint itt. Tegnap említettem valakinek, hogy ha ott esett egy centi hó, akkor már bezárták az iskolák. Én soha sem láttam gyerekkorban, hogy egy tó átfogyott. És én emlékszem egy pár évvel ezelőtt a feleségemmel télen mi lementünk a Balaton. És egy nagyon hideg időszak volt, és amikor mi ott voltunk, akkor mi lementünk a partra, és mi azt láttunk, hogy rengeteg ember ott voltak a jégen. És én azt mondtam a feleségemnek, hogy én nem megyek rá a jégre. Az bolondság. A feleségem azt mondja, hogy jó, maradjál a parton, én megyek a jégre. És ő ráment a jégre. Semmi probléma nem volt, én azt mondom, én nehezebb vagyok, mint ő. De utána láttam olyan férfik a jégen, akik 100 kiló fölött voltak, és semmi probléma nem volt. És akkor egy idő után én nagyon óvatosan, én oda mentem a parthoz, és én ráléptem egy lábam. Megnézem, nem estem be a vízbe, és utána ráléptem egy másik lábam. És fönt maradtam. És én azt mondom, ez nagyszerű. Miért maradtam fönt? Mert olyan nagy volt az én hitem? Nem. Azért maradtam fönt, mert olyan vastag volt a jég. Tegyünk fel, hogy egy pár hét később visszamentünk volna a Balatonra, melegebb lett, és a jég ilyen vastag volt. És akkor én oda megyek most nagy hittel, egy pár héttel ezelőtt gond nélkül én rámentem a jégre, én most fogok rámenni a jégre, én oda megyek, és rálépek. Mi történik? Vízes lesz a lába. De mi a probléma? Mert nagy a hitem. Nem az függ, hogy milyen nagy a hitem, hanem az a kérdés, hogy miben hiszek. Én azt mondom, hogy a pénz az olyan, mint a jég. Ha mi bízunk a pénzben, lehetséges, hogy egy időre az jó. De a pénz olyan, mint a jég. Egyszer vastag, egyszer vékony. Egyszer jó megy, egyszer nem jó. Ha mi bízunk a pénzben, a végeredmény előbb-utóbb ugyanolyan lesz, mint ha mi bízunk a jégben. Nem fog fönt tartani. De van egy másik lehetőség. Mi tudunk dönteni, hogy mi fogunk bízni Jézus Krisztusban. Mi olvasunk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Jézus Krisztus mindig megbízható. Lehetséges, hogy gyenge a mi hitünk. Lehetséges, hogy vannak félelmek bennünk. Én szeretnék bátorítani. Merjed lépni. Mert Jézus Krisztus nem fog cserbe hagyni. Mert Jézus Krisztus megbízható. Oda kell menni hozzá. És azt kell mondani neki, hogy Uram, én eddig bíztam valami másban. Én eddig bíztam a pénzben, én eddig bíztam egy kapcsolatban, én eddig bíztam saját magamban, amiben én eddig bíztam, az bűn volt. Én most szeretnék elfordulni a bűntől. És én szeretnék bízni benned. Legyél az Úr az én életemben. Ha mi ezt teszünk, Jézus hűséges. Ő megbocsát, ő megtisztít, ő egy új életet ad nekünk. Ez a kereszténység reménysége. Merjünk lépni. Merjünk bízni benne. Legyen ő az Úr a te életedben. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy te szeretsz minket, és te akarsz segíteni minket a mindennapi életünkben. Kérjünk, hogy taníts minket, ha hívő emberek vagyunk. Taníts minket abban, hogy hogyan tudunk járni veled, hogyan tudunk jó sáfarok lenni. Segíts minket, hogy tudunk nemet mondani jó dolgokra, hogy tudunk helyette a jobbat, a legjobbat választani. És imádkozom azok az emberekért, akik itt vannak ma, és még egy döntést előtt állnak. Segíts őket, hogy tudnak merni lépni azzal a gyenge hittel, de mégis segíts őket lépni. És akkor fognak tapasztalni azt, hogy te vagy az Úr. Akkor fognak tapasztalni azt, hogy valóban megbízható vagy. Kérjünk, segíts őket, hogy tudnak tenni ezt a lépést. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.